that, baby. Gotta run for shade. It's too hot. It's so, so hot, baby. Gotta cool this anger. Gotta cool this mess we made. It's so warm.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pert indít a magyar állam az Európai Unió bíróság ellen, hogy így támadja meg a testület azon döntését, amely naponta 1 millió eurós büntetés szabott ki az országra, közölt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György felidézte, hogy Magyarország ellen számos esetben indított eljárást az EU a migránsok miatt, ezek között van az az ügy is, ami miatt naponta tehát 1 millió eurós bírságot szabtak ki az országra. Hozzátette, az Unió azt akart elérni, hogy a migránsok Magyarországon nyújthassák be menedékkérelmüket, és ne egy másik országban, például Szerbiában. Ez egy világos felhívás arra, hogy be kell engedni az illegális bevándorlókat, hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ebben az ügyben egy lehetősége van a kormánynak, egy nemzetközi ügyvédi iroda segítségével indítanak pert az Unió bíróság ellen. Mint megjegyezte, a komoly reputációval rendelkező ügyvédi csapatnak két olyan munkatársa is van, aki korábban a bíróság tagja volt. Titkos szavazással megválasztották Polt Péter eddigi legfőbb ügyészt az Alkotmánybíróság elnökévé. És megválasztották Nagy Gábor Bálintot is legfőbb ügyésznek, mindketten 134 igen szavazatot kaptak a parlamentben. Májusban a fogyasztói árak átlagosan 4,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, gyorsult az infláció, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Áprilishoz viszonyítva átlagosan 2,1%-kal nőttek az árak. Az élelmiszerek 5,9%-kal drágultak, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,5%-kal. A szolgáltatások 5,9%-kal lettek drágábbak, a jármű üzemanyagok ára 4,8%-kal mérséklődött. Tegnap elfogadta a jövő évi költségvetés főszámait az országgyűlés. A módosító javaslat változatlanul 4218 milliárd forintban állapítja meg az államháztartás központi alrendszerének hiányát, ám a kiadási főösszeg az eredetinél nagyobb 43781 milliárd forint lett. A szigorúbb kábítószerellenes törvények bevezetése miatt emelkedett a büntetés végrehajtása rendőrség és a polgárőrség támogatása. A jövő évi költségvetés zárószavazása várhatóan jövő kedden lesz, miután a kormány az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását indítványozta. A tervezetnél csaknem kétszer több devizakötvényt ad el Magyarország, hangzott el a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Államadósságkezelő Központ közös tájékoztatóján. A módosított finanszírozási terv alapján az eredetileg tervezett 830 milliárd helyett 1685 milliárd forint lehet a költségvetés 2025-ös devizakibocsátása. A pénzforgalmi hiány emelkedése az uniós helyreállítási alapforrásainak elmaradásával, a vártnál rosszabb makropályával és az anyukák esziamentességének kiterjesztésével függ össze. Kis Gergely Kornél államháztartásért felelős államtitkár közölte, jelenleg folyamatban van a 2,5%-os GDP növekedési prognózis felülvizsgálata. Újabb szankciós csomagot jelentett be Oroszország ellen az Európai Bizottság, a büntetőintézkedések főbb célpontjai az energia és a bankszektor. Ursula von der Leyen bizottsági elnök Brüsszelben egyértelművé tett, hogy a cél a további nyomásgyakorlás Oroszországra egy feltétel nélküli 30 napos tűzszünet elérése érdekében. Az Európai Bizottság javasolja, hogy az olajár plafont hordonként 60-ról 45 dollárra csökkentsék, és megtiltaná az orosz nyersolajon alapuló finomított termékek importját. Szlovákia megakadályozhatja az Európai Unió következő szankcióinak bevezetését Oroszország ellen, ha az Európai Bizottság nem kínál megoldást az ország energiaellátási problémáira, jelentette be a miniszterelnök. Robert Fico ugyan többször is nyilvánosan bírálta az egyes EU szankciókat, mondván, hogy azok Szlovákiának több kárt okoztak, mint Oroszországnak. A kormányfő és más szlovák kormányképviselők végül kivétel nélkül jóváhagyták az Oroszország ellen bevezetett összes szankciót. Helyidő szerint kedd este kijárási tilalom lépett életbe Los Angeles belvárosában a tüntetések miatt, a hatóságok a fosztogatások és vandalizmus megfékezésére törekednek. A tilalom várhatóan a következő napokban is érvényben lesz. A városban vészhelyzetet hirdettek, miután több tucat üzletet kifosztottak és százakat vettek őrizetbe. A rendőrség megerősített jelenléten lépett fel, lovas rendőrök lepték el az utcákat, valamint a szövetségi kormány több ezer katonát vezényelt a térségbe. Előzetesen arról szóltak a hírek, hogy más nagyvárosokban, köztük Texasban és New Yorkban is hasonló intézkedésekre készülnek, és így is történt, Texasban is mozgósítják a Nemzeti Gárdát, jelentette be az állam kormányzója. Greg Abbott a döntést a béke és a közrend fenntartásával indokolta. Végül az időjárásról. Holnap napos, általában derült lesz az ég, főként az északkeleti országrészben képződhetnek gomoly felhők, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 9-11, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A labból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Szerb Antal egyik ismert művéről beszélgetünk. Sok szeretettel köszöntelek itt újból a mikrofonnál, és hogyha azt elárulhatom a hallgatóknak, hogy Olaszországba utazunk. Na de ez most nem a klasszikus értelemben vett utazási regény lesz, vagy olyan, mint amilyeneket az elmúlt évben is hoztál, hiszen akkor is egy picit messzebbre mentünk Magyarországról. Áruld el a hallgatóinknak, hogy ki az író, és mely könyvét hoztad most.
Szerb Antalnak az Utas és Holdvilág című regényét hoztam, és valóban egy kicsit utazni fogunk.
Szerb Antalnak ezt a könyvét mostanában újra felfedezte az olvasóközönség, és fiatalok, és régebb óta fiatalok is örömmel veszik a kezükbe. Pedig nem mindig volt ez népszerű könyv, vagy az volt már a korában, és erről is fogunk majd beszélgetni, de előtte még arról kérdeznélek, hogy ki volt Szerb Antal, hiszen hogyha visszagondolunk az iskolai tanulmányainkra, hát kevés szó esik róla.
Ezzel vitatkoznék, mert pont a műsorra készülve láttam azt, nem emlékeztem rá, az az igazság, hogy 2012 és 2020 között része volt a magyar irodalmi tanmenetnek, de gondolom emelt szinten, és sajnos nem emelt szinteztem magyarból, ezért valószínűleg az én életemből kimaradt. Ettől függetlenül nagyon fontos beszélni arról, hogy ki is volt Szerba Antal, hiszen hogyha ezt a könyvét, vagy akár egy másikat is elolvasunk, akkor ahhoz, hogy megértsük, egy kicsit tisztába kell lenni, hogy ki is volt ő. 1901-ben született, zsidó származású, de asszimilált családban, ami azt jelenti, hogy ő például 6 éves korában megkeresztelkedett, és például neki a keresztapja Prohászka Ottokár volt, és utána pedig pesti piarista gimnáziumban tanult, ami azért is fontos, mert az ő magyar tanára Sík Sándor volt, az a Sík Sándor, akiről valószínűleg már nagyon sokan hallottak akár a rádión keresztül is, és Sík Sándor meghatározó volt az ő további életében, az irodalmi munkásságában is, és nyilván ő a 20-as években vált befutott íróvá, ugye nyugatban is dolgozott, majd pedig egyetemen is tanított, ugye a klasszika filológiát is tanított, illetve magyar-német szakra járt az egyetemen, de emellett angolul és franciául is tudott, tehát ő irodalmár volt, műfordító, mellette pedig író. És visszautaljak arra, amit már említettél, hogy amikor megjelent ez a könyv, ez 1937-ben jelent meg először, azóta főleg az elmúlt 30 évben nagyon sok kiadást megélt, és 1937-ben, amikor ez a könyv megjelent, akkor először a kortársak nem is tekintették igazi szépirodalmi alkotásnak.
Miért?
Mintha egy kicsit lektűrnek minősítették volna. Egyesek egészen erkölcstelennek tekintették ezt a könyvet. Nyilván, hogyha elolvassuk a könyvet, akkor valóban akár lehetne ez is, de én nem tartom ezt a lektűr irodalomnak a részévé, hiszen nagyon sok filozófiai, vallástörténeti, művelődéstörténeti dolgot olvashatunk benne. Illetve Szerb Antal is, mielőtt megjelent volna a könyv, már utalt rá, hogy milyen lesz ez a könyv, és ő pedig úgy fogalmazta meg, hogy ez egy esti olvasmánynak készül. De hogy még egy picit visszagorjunk a könyv előzményére, nem jó felvetés az, de szoktunk róla beszélni, mi lett volna, ha. Itt azért elő lehet venni ezt a kérdést, hiszen Szerb Antal életéről tudjuk, hogy 1936-ban Spanyolországba akart utazni. A történelemből talán sokan tudják, hogy 1936-ban kitört a spanyol polgárháború, és Szerb Antal nem tudott Spanyolországba utazni, emiatt elutazott Olaszországba. Én azt gondolom, hogy az ő olaszországi útjának is köszönhetjük ezt a regényt, hogy megszületett ez a regény, hiszen az ő olaszországi utazásáról is megjelent egy ilyen Uti kalauz, a harmadik torony címen, és ha azt elolvasnánk a könyv után, vagy a könyv előtt, akkor azzal lehetne látni olyan párhuzamokat, hogy abból az útleírásokat, mintha egy kicsit átvette volna a regénybe is.
Még az életére visszautalva, csupán 43 évesen hunyt el, mennyiben játszott a halálában közre a zsidó származása, ugye a 40-es évek közepén hunyt el. Mesélj egy kicsit erről, hogy mi történt az ő életében, hiszen akkor tájt nagyon sok írónk is költünk, esett áldozatul az akkori politikai írának. Vele mi történt, hogyan alakult az élete? Szeretett volna Spanyolországba menni, de ehelyett kijutott Olaszországba, megjelent ugye ez a műve is, de említetted, hogy műfordító is volt, irodalomtörténész. Hogy ilyen fiatalon elhunyt?
Egy asszimilált zsidó családból származik. Ez azért egy fontos dolog, hogy asszimilált, hiszen a zsidó törvények alapján ők túl későn katolizáltak, tehát lényegében ő származásra tekintve ugyanúgy zsidónak minősült, így 1941 után már nem is taníthatott a Szegedi Egyetemen, majd pedig 43-ban is elvitték munkaszolgálatra, onnan még hazajött, aztán 44-ben is elment, és akkor nagy valószínűséggel 45 januárjában hunyt el Balfban, de ezt csak a felesége visszaemlékezéseiből, illetve mások kutatásaiból tudhatjuk. Aztán hát őt eltemették, majd exhumálták, és úgy került az ő holtteste Budapestre a temetőbe. Most nyilván az, hogy a zsidó üldözés idején ki mikor halt meg, az egy tudjuk egy bizonytalan információ, hiszen nagyon sok mindent feljegyeztek, de nagyon sok mindent nem. Az ő halálának a pontos időpontját sem tudjuk, hiszen jelen tudásunk szerint, ez fontos hangsúlyozni, hiszen folyamatosan zajlanak az áldozatkutatások, még nem találtak olyan dokumentumot, amelyben le lett volna írva, hogy Szerb Antal, aki ugye eredetileg nem Szerb Antal volt, hiszen az apja vette fel ezt a nevet először, mikor halhatott meg.
Térjünk vissza akkor egy kicsit arra a könyvre, amit hoztál. Melyik az a könyv, amiről a mai alkalommal, a mai estén beszélgetni fogunk?
utas és holdvilágról fogunk beszélgetni, amely talán az egyik legnépszerűbb műve Serb Antalnak, a Pendragon legenda mellett. Én azt még nem olvastam, de a közeljövőben szeretném pótolni ezt a hiányosságomat. Ugyanúgy, mint e könyv elolvasása kapcsán is úgy éreztem, hogy egy régi tartozásomat próbálom törleszteni a magyar irodalommal szemben, hiszen, mint ahogy te is említetted, nagyon népszerű, én is az elmúlt években nagyon sokszor találkoztam vele. Nekem most itt ebben a Helikonos zsebkönyv sorozatban van meg, ez néhány éve jelent meg, viszont folyamatosan kiadók jelentetik meg egyre szebb, díszesebb formában is, és úgy éreztem, hogy olyan sokat hallottam róla, olyan sokan hivatkoztak rá, hiszen azért már több mint 80 éve megjelent mű, hogy most már úgy éreztem, hogy nekem is el kell olvasni, és én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy az ember mikor, milyen élethelyzetben olvassa ezt a könyvet. Én pont egy utazás alkalmával olvastam ezt el. Nem Olaszországba mentem, az tény, hanem csak belföldön elmentem Tihanyba, de volt rá lehetőségem, hogy utazás során elolvasni ezt az lényegében egy utazásról szóló könyvet. Én azt gondolom, hogy így lehet, hogy kicsit még érdekesebb, vagy még izgalmasabb, mint egy fotelben ülve otthon.
Akkor ajánlod egy kis utazás mellé Serb Antal művét. Nézzük meg egy kicsit majd a cselekményt is, de előtte még egy kis információt mondj a hallgatóinknak, hiszen nagyon érdekes az a tény, hogy hogyan fogadták a kortársak, hogyan fogadták 1937-ben ezt a megjelent könyvet. Említetted itt az előbb, hogy már ő maga is, mielőtt még megjelent volna, már mondott valamit a könyvről. Tehát akkor ő tudatos író volt, és próbálta felépíteni a marketinget, hogy ilyen idézőlesen fogalmazzak?
Ő már egy befutott író volt, hiszen aki a Nyugat hasábjain rendszeresen publikált, azt azért ismerte az irodalmi közélet. De utaltam is rá, azért a Pendragon legendát sem szabad elfelejteni, hogy az már ekkoriban egy népszerű mű volt, és nyilván ahhoz képest várták a következőt. De most ugye megemlítettünk kettő nagy regényt, viszont emellett nagyon sok kis regénye, esztélye, műfordítása is megjelent, és nekem nem ez az első Serb Antal művem, amit olvastam, hanem még tavaly, pont így, amikor a Budapest története kapcsán válogattunk műveket, akkor botlattam bele a Budapesti Kalauz Mars lakók számára című kis könyvecskéjébe, hiszen egy 30-néhány oldalas könyvecskéről beszélünk. Ez egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas látószög, hogy mutatja be az ismeretleneknek Budapestet. Ez egy 1935-ös megjelenésű könyv, tehát nyilván a 30-as évek Budapestjét tükrözi. Nekem már akkor is nagyon megtetszett az ő stílusa, az ő írói stílusai. Serb Antal személyiségéhez hozzátartozik az irónia. Nagyon sokszor ironizál. Nyilván valaki ezt vagy szereti, vagy nem, hiszen azért nagyon népszerű mű, de nagyon sok kritikát is lehet róla hallani, olvasni, és nem mindenkit talál meg éppen jó élethelyzetben ez a könyv, én azt gondolom. Illetve az is, hogy ki mit vár tőle. Tehát az, hogyha valamiről hallunk sokat, nem biztos, hogy jó, mert akkor olyan elvárásaink lehetnek vele kapcsolatban, amelyeket lehet, hogy nem kapunk meg, vagy pedig lehet, hogy sokkal többet kapunk.
Azt azért ki kell emelnünk, hogy így a magából a megítéléséből is még vissza egy gondolattal ezelőttre, hogy nyilvánvalóan ugye itt Magyarországon azért többféle rendszer volt Serb Antal élete és halála után is, tehát természetesen, hogy Serb Antalhoz máshogy álltak a szélsőjobboldali politikusok, vagy az akkori társadalom, természetesen máshogy állt a szocializmus, és máshogy állunk most a rendszerváltás után. Úgy fogalmaztál egy kicsit, hogy kultkönyv lett, bár említetted, hogy nem szereted ezt a kifejezést használni. Miért lett kultkönyv? Mi a cselekménye? Hogy tud valami, egy olvasmány kultkönyv lenni, vagy egy ilyen újra felfedezett mű, amit most nagyon sok kiadó újra kiad?
Gondolkodtam ezzel, hogy mi lehet ennek az oka, és nem tudom, de én egy kicsit hozzákapcsolnám az ő irodalmi munkásságához is. Nem beszéltünk róla, de például az én személyes kapcsolatom is Serb Antalhoz először az volt, hogy gyerekkorom óta láttam otthon a polcon két vastag könyvet, két fekete borítójú könyvet, a világirodalom történetét és a magyar irodalom történetét. Ő ezen a két könyvön keresztül megpróbálja közelvinni az emberekhez az irodalmat, hiszen nagyon jó befogadható stílusban írta ezeket, tehát már középiskolás koromban is szerettem ezeket a könyveket lapozgatni. És szerintem az, hogy ez egy kultkönyv lett, ahhoz hozzátartozhat az is, hogy nagyon jó stílusban ír, nagyon egyszerűen próbál fogalmazni, hiszen utaltam arra, ebben nagyon sok vallástörténeti, filozófiai, művelődéstörténeti információk is benne vannak, attól függetlenül, hogy nem gondolom nagyon nehéz olvasmánynak, És talán az is, hogy most egy olyan világot élünk, amikor újra előkerülnek olyan klasszikusok, akiket mintha egy kicsit úgy elfelejtettek volna. Cervantest azért a szocializmusban nem felejtették el, csak mondjuk esetleg a világirodalom történetéből olyan kiadások jelentek meg, melyből hiányoznak az orosz írókkal szembeni kritikák, amiket Cervantest megfogalmazott, hiszen hogyha kézbe vennénk a 30-as években megjelent kötetet, és mondjuk a 60-as években megjelent kötetet, akkor látnánk a tartalomjegyzékben is, hogy milyen különbségek vannak a két kötet között.
Folytatjuk adásunkat, melyben Szerb Antal Utas és Holdvilág című művéről beszélgetünk. Csak egy gondolat, hogyha esetleg erre szívesen válaszolsz, hogy a kortárs írók hogyan fogadták ezt a könyvét, vagy a Pendragon legendát, elismerték a munkásságát? Hogy érezte, hogy elismert író?
Elismert.
Nézzük akkor a cselekményt. Utas és Holdvilág, és Olaszországba megyünk, mégpedig Velencébe. Ki a főhősünk, és mi történik vele? Hiszen most már annyi információt mondtunk a könyvről, hogy lássuk akkor, hogy valójában mit is olvasunk a könyvnek a hasábjain.
A könyv főszereplője Mihály, akinek a nászútjával kezdődik a könyv, hiszen összeházasodott Erzsivel, és az ő nászútjuk utazásának történetén keresztül találkozhatunk először a szereplőkkel és az eseményekkel, és ez az egésznek a kiinduló pontja, hiszen itt visszaemlékezések vannak. Velencében olyan impulzusok érik Mihályt, mely által felelevenednek benne olyan régi emlékek, amiken már régóta nem gondolkodott. A korábban évek óta esetleg elfelejtett barátaival kapcsolatos emlékek előjönnek, és például nagyon érdekes, hogy elmondja, hogy hány éve ismeri Erzsit, de sosem mesélt neki a múltjáról úgy, mint akkor Velencébe. Tehát rá olyan hatással voltak ezek az utazások, amiket látott, vagy akár Ravennában, amikor leírja, hogy a Számvitába elment egyedül megnézni a bizánci mozaikokat. Nekem már volt szerencsém néhány éve ott járni, és valóban egy nagyon nagy élmény, és tényleg sokáig lehet nézni, és el tudom képzelni, hogy rá is milyen hatással volt, hiszen ez egy 6. századi műalkotás, és azért még 1937-ből nézve is azért mégiscsak majdnem másfél évezredet ugorhatunk, és hogy egy picit a címre is utaljunk, hogy az utas, hogy ez egy utazás, és az utazás során megtapasztalt élményeiről olvashatunk, de nagyon érdekes olyan értelemben, hogy Cervantestől egy kicsit szabálykövető is, de egyben lázadó is, és ő itt megpróbál szabálykövetően úgy élni, hogy elvárja tőle a polgári társadalom, viszont mégis fellázadt a rendszer ellen, és egy picit, mintha vissza akart volna térni az ő kamaszkori világába, és majd ez fogja a bonyodalmat okozni, amikor is véletlenül rossz vonatra száll, és akkor elkezdődik az ő személyes utazása, amikor felkeres több olasz várost, és az olasz városokban, akár Gubbióban, vagy Rómában találkozik rég nem látott ismerősökkel, felelevenítik a régi történéseket, megpróbál választ találni olyan kérdésekre, amelyek 20 évek óta foglalkoztatják, és mintha újraélni egy kicsit az életét. Amikor szoktunk beszélgetni ilyen könyvekről, szoktunk azért arra figyelni, hogy ne meséljük el teljesen a cselekményt, ne spoilerezzük le a történéseket. Néha sokkal egyszerűbb lenne úgy beszélni egy könyvről, hogyha kielemezhetnénk, hogy ugyan a vége miért így történt, vagy miért úgy, de ezt most nem fogjuk megtenni, hiszen könyvet ajánlunk, és nem könyvet elemzünk. És itt, hogyha valaki kézbe veszi a könyvet, akkor nagyon érdekes kalandozás lehet, hogy kik is voltak ezek az Ulpiuszok. Ki volt Ulpiusz Tamás? Ki volt Ulpiusz Éva? És hogyha egy kicsit a könyvnek a háttértörténetéhez után olvasunk, akkor például tudjuk, hogy ezek a szereplők Cervantestnek a saját személyes életében is megszemélyesíthető alakok. Tehát valószínűleg ezekkel az emberekkel más néven, más státuszban találkozott. Akár az Ulpiuszokkal is, illetve az egyéb utazó barátaival is. De nagyon érdekes az, hogy 1937-ben járunk, és hogy 1937-ben ez egy mennyire újszerű gondolkodás ma, amikor tényleg ennyi a liberális világot élünk, lehet, hogy nem lenne egy annyira kirívó esemény ez a sorozat, amit ő átélt, és azok a dolgok, amik emberekkel ő találkozott, de azért az ő világában talán ennek köszönhető az, hogy nem mindenki tartotta igazi szép irodalomnak, hanem inkább lektőrnek, hiszen az akkori kor társadalmi normáit nagyon sokszor felrúgja, hiszen már az sem egy megszokott dolog, hogy valaki a nász útján ott hagyta a feleségét. Utána ők leveleztek, sokáig vívódott önmagában, hogy hogyan tovább, de mégis nagyon sok pozitív dolgot is találhatunk így vele kapcsolatban, olyan életbölcsességeket, amiket függetlenül attól, hogy kik vagyunk, mennyire szeretnénk visszatérni a múltba, mennyire szeretnénk egy kicsit visszautazni, mégis ad valamit, akár az élethez való hozzáállásunk kapcsán is, hiszen azért nem árulok el nagy titkot, hogy ugye Ulpius Tamás lényegében öngyilkos lett, és Mihály is követte volna őt, de ő mégis túlélte, és egy olyan gondolatot fogalmazott meg, hogyha az ember él, akkor még mindig történhet valami. És ez szerintem a mai világunkban is egy nagyon fontos dolog, amikor keressük a céljainkat, keressük az útjainkat, hogy hogyan tovább, és talán azért is lehet nagyon népszerű ez a könyv ma, mert nagyon sokan keresünk valamit, nagyon sokan elindulunk valamerre, de mégis ki szeretnénk próbálni valami mást. Valószínűleg nagyon sokunkban megfogalmazódott már az a kérdés, hogy mi lenne, ha máshogy csinálnánk, mi lenne, ha váltanánk, és ez sokszor nehéz, és talán az ő példája nagyon sokaknak sokat ad, és sokan bele tudjuk képzelni magunkat az ő helyébe, és talán én ebben látom a legnagyobb sikert így a könyv hátterében.
Nagyon szép, hogy kiemelted azt a mondatot, amit én is kiemelnék, és azt gondolom, hogy ez nem csak így a gondolatainkba, de hogy a szívünkbe is jó belevésni, amikor egy picit elcsükkedünk, amikor egy picit nehezebb, így évelején, így télen, kifejezetten, és ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami. Tényleg ne felejtsük el, szerintem is fontos gondolatot fogalmaz meg ezzel Szerbanttal. Beszélgetésünk végén még a kapcsán faggatnálak, Márti, hogy neked hogyan tetszett ez a mű? Sok könyvet olvastál már magyar íróktól, szeretsz is magyar írókat ajánlani. Milyen gondolatod van Szerbanttal kapcsán? Említetted, hogy most még egy könyv vár majd rád. Tehát akkor valamennyire csak tetszhetett?
Így van, nekem tetszett ez a könyv, de azt is megértem, hogyha valakinek nem tetszik. El tudom képzelni, hogy miért. Nekem is volt egy elvárásom a könyv kapcsán, Szerbanttal munkásságát ismerve is volt egy elvárásom ennek kapcsán. Nyilván nagyon sok eseménnyel kapcsolatban mondjuk nem tudok azonosulni, de ezt nem feltétlenül kell, hogy mindig azonosuljunk azzal, amit a főszereplőnk a könyvben végigél. Pont azért, mert nekem ez tetszett, amiatt fogok még mást is olvasni Szerbanttaltól, és pont emiatt is hoztam ezt a könyvet, hogy most beszélgessünk erről. Hát ez egy viszonylag friss olvasmány volt az életemben, és örülök neki, hogy elolvastam, és tényleg úgy érzem, hogy ez egy ilyen törlesztés is, mert azért az embernek vannak olyan képzeletbeli listái, miket kellene elolvasni, és ez a könyv is már nagyon régóta szerepelt az én listámon, és én a hallgatóknak is ajánlom, hogyha van lehetőségük, akkor szerezzék be ezt a könyvet, és olvassák el, és kíváncsi lennék arra, hogy kinek mit fog adni ez a könyv.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai alkalommal, a mai adásban is gyarapítottad mind az én, mind a hallgatóknak azt a gyűjteményét, hogy egy picit a magyar klasszikusokat újra elővegyük, vagy aki csak először találkozott vele, akkor az elővegye és elolvassa. Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyház megyei levéltár munkatársával, Szerb Anttal, Utas és Holdvilág című művét ajánlottuk elolvasásra. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Pneuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Betelt a szent 50 nap, és elérkeztünk Pünkösd ünnepéhez. A húsvéti öröm allelujázása még mindig az ajkunkon. A megígért vigasztalót, a Szentlélek kitöltetését ünnepeljük. Pünkösd vasárnap introitusának antifonája a Bölcsesség könyvéből, verzusa pedig a 68/67. Zsolter második verséből van. Az Úr lelke betölti a föld kerekségét, alleluja, és ami egybefogja a mindenséget, az tud is minden szóról, alleluja, alleluja, alleluja. Felkél az Isten, és elszélednek ellenségei, és elfutnak előle, kik őt gyűlölik. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Az Úr lelke betölti a föld kerekségét, alleluja. És ami egybefogja a mindenséget, az tud is minden szóról, alleluja, alleluja, alleluja. A szolami bencések énekelnek, Spiritus Domini replevit orbem terrarum. Pünkösd vasárnapi mise kiemelkedő tétele az alleluja és a hozzá kapcsolódó szekvencia. Ezeket az Éneklőegyház 568. és 569. szám alatt találjuk, utóbbit Babits Mihály gyönyörű fordításában olvasom. Először tehát az alleluja szövege. Alleluja, alleluja! Jöjj el, Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szívét, és szeretetednek tüzét gyullaszt föl bennük, alleluja. utána pedig a szekvencia következik. Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj, áraszt ki a mennyekből fényességet, sugarát. Jöjj, ki árvák atya vagy, jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát. Te vagy a vigasztalás, drága vendég, lelkitárs, te az édes enyhülés. Gondok között nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj és töltsd be híveit, titkos mélyű szíveit, boldogító égi tűz. Semmi, semmi nélküled az emberben nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Mosd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, sebb fájását csillapítsd. Ami dermedt, éleszgesd, ami fagyos, melengesd, ami hibás, igazítsd. Benned minden bizalom, osszad, osszad pazaron hét szent ajándékodat. Adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimúlást, örök vigasságot adj. Ámen, alleluja. Az alleluja és a szekvencia a magyar gregorián változatát a Scola Hungarica énekli.
Oh.
A Zsolozsmában a 9. századi Maurus Rabanus lenyűgöző Veni Creator Spiritus himnuszát énekeljük. Ennek az éneknek három változatát az Éneklőegyház 122. szám alatt latinul, Babits Mihály fordításában a 123. tételben, és a Cantus Katolici énekeskönyvből szabad a fordításban a 124. szám alatt találjuk. Babits fordításában következik most a szöveghez tapadt eredeti Gregorián dallamával a gödöllői premontrei szerzetesek előadásában. A protestánsok is szívesen éneklik a pünkösdi himnusz egyszerűbb változatát, amely a református énekeskönyv 373. és az evangélikus énekeskönyv 231. száma. Johann Sebastian Bach feldolgozásában az énekdallamát először a szoprán szólamban, majd a basszusban halljuk. A többi szólam figurációiban a tüzes nyelvek lobogása válik igen szemléletessé. Komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, a 18 lipcsei korálból. míg a Veni Creator himnuszt a vesperásban énekeljük, a Loquebanturin Varis Linguis Responsorium, a Matutinum, olvasmányos imaóra szép Gregorián tétele. Szövege így hangzik. Beszélték az apostolok különféle nyelveken az Istennek nagy dolgait, amint a Szentlélek adta nekik szólani, alleluja. Beteltek mindnyájan a Szentlélekkel, és kezdtek beszélni, amint a Szentlélek adta nekik szólani, alleluja. A magyar hagyományban fennmaradt változatát ismét a Scola Hungarica adja elő. Thomas Tallis 7 szólamú motettában dolgozta fel az előző responsóriumot, a bonyolult szövetben a tenor szólam hangoztatja a Gregorián ének dallamát hosszú hangokon. A Taverner Consort and Choir-t Andrew Perrott vezényli. Áldott pünkös ünneplést kívánok!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.